Műtárgy befektetés a mai témánk, és szakértő vendéget invitáltunk a stúdióba, ő Fertő Szögi Péter, a Bávart művészeti igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánunk!
Végre személyesen is, nem csak a telefon vagy TV készülékeken keresztül találkozunk. Ugye nagy sikerű műsor volt a Kincsvadászok. Ennek pont ez a célja, hogy egy kicsit felhívja a műtárgy befektetésre az átlagemberek figyelmét, mert azt nem lehetett nem észrevenni, hogy átlagemberek vittek be értékesnek vélt tárgyakat.
Úgy gondolom, hogy alapvetően igen. Azt mondtuk a többiekkel, mikor elkezdtük, hogy azért érdemes elkezdeni ezt az egész műsort és belevágni, mert véleményem szerint a magyar műkereskedelem soha ekkora reklámot nem kapott, és ekkora támogatást nem kapott, mint azzal, hogy egy országos tévéműsorban lehet beszélni műkincsekről, értékekről, és úgy lehet szórakoztatni a közönséget, hogy közben van az egésznek egy edukatív értelme is, mert így van igazán értelme.
Ez egyébként a féle mostoha gyerek, a műtárgy befektetés, műkincskereskedelem? Mert talán a szocializmusban kicsit megtört az, ami korábban ezen a területen benne volt mondjuk az európai vérkeringésbe, tehát hogy nagy magyar gyűjtő, komoly magyar gyűjtemények voltak, zajlott az élet, aztán hát ugye mindenki egyenlő elveszt, talán egy kicsit visszavetette.
Nyilván a szocializmusnak az egész ideológiája nem kedvezett a műgyűjtésnek, hiszen ezt egy ilyen polgári csökevénynek tartotta, és borzasztó érdekes, hogyha belegondolunk, hogy abban az időben a BÁV volt az a szervezet, amely a műkereskedelmet organizálta, akár galériáson, akár aukciósan, egyedülállóan és gyakorlatilag privilegizáltan. Hát, hogy mennyire különállt a szocializmus ideológiájáról, csak egy példát szeretnék mondani. A BÁV híres volt arról, hogy a szocialista nagyvállalatok közül itt volt a legkevesebb pártag. Ennél a vállalat.
Tehát hogy tűrte ezt?
Ez mutatja azt, hogy az egészet egy polgári csökevénynek tartották, és nyilván azért a háttérben a gyűjtők egymással csereberéltek, ott voltak azért a kiemelt aukciók, amelyek azért abszolút jelentős árverések voltak, mindenkinek külön helye volt például a MOM kulturális központban, talán annak volt egy különleges világa. Nyilván a rendszerváltozás után ez megváltozott, és
nem most hiányzik ez a pár évtized? Mert elhúzódott a szocializmus építése, ami aztán sikertelenek is bizonyult, és ott felnőhetett egy olyan korosztály, gondolom én, aki már nem ért annyira a műkincsekhez, nem tartott olyan fontosnak, meg talán az az ismeretanyag is elhalványult, ami a műtárgy befektetésekhez
kell. Ez sokkal fontosabb, hogy nem az hiányzik, tehát pénz van, akarat is van, tehát jelen pillanatban pörög a műkereskedelem, és ezt utol lehetett érni. Amit én úgy gondolom, hogy hiányként lehet felrúni annak a 40 évnek, a vizuális nevelés. És ebben még mai napig le vagyunk maradva. Tehát igazán az hiányzik, hogy az emberek hozzászokjanak ahhoz, hogy van egy vizuális kultúra, mi az érték, meg tudják különböztetni. Na például a Kincsvadászok ebben segít rendkívül sokat, és igyekszünk ezt erősíteni, de itt azért évtizedes lemaradás van mondjuk Nyugat-Európához
képest. És ezt rendszer szinten kellene, tehát az oktatásban, mert hogy vannak ugye művészettörténet órák, van, tehát látszik, de az a típusú, nagyon széles spektrumú vizuális nevelés, az teljes mértékben hiányzik.
Erre szoktuk mondani azért, hogy nekem, mint művészettörténésznek fáj, hogy néhány éve nem lehet művészettörténetből érettségizni.
Ja,
miközben például azért ez hozzátartozna.
Tehát úgy gondolom, meg az egy olyan, hogy egy ilyen póttantárgy, hogy legyen valami. Tehát nagyon sokszor ezt látom. De mondjuk nem erről beszélgetünk most, de érdekes.
De a kultúrtörténet része, és ilyen értelemben fontos a műkereskedelemhez is, mert itt csatolnék arra vissza, hogy aki viszont belép a műkereskedelembe, hogy azt mondjuk, hogy fektessen be, stb. Oké, de milyen tárgyi ismeretem van, milyen háttérismeretem van egy részt. Ezt hol tudom megszerezni, hogyan tudom megszerezni. Tehát aki erre a pályára téved, mint befektető, vagy ezt szeretné, mert van egy indítatása, annak bizony komoly önképzéssel is számolni kell ahhoz, hogy itt biztonságosan tudjon mozogni.
Mennyire a pénzről szól ez a dolog? Most ezt azért kérdezem, mert ugye mindig az kerül be a médiába, hogy hú, mekkora rekordot döntött X művésznek az alkotása a legutóbbi aukción, bődületes nagy összegekről van szó, és az ember hajlamos arra, hogy hát ez biztos a nagy fiúk játszóterején ide pár tízezer, pár millió forinttal lehet, hogy nem is biztos, hogy beférek.
Nyilván pénzzel lehet műtárgyat vásárolni, de jó műtárgyat nem kell feltétlenül drágán vásárolni. Tehát ez szól a pénzről, szól a szemről, az nem kunszt, hogy valakinek töménytelen pénze van, és gyakorlatilag bármeddig elmehet. Én azt gondolom, hogy ez egyszerű befektetés, vagy egyszerű akarat kérdése. De egy jó gyűjteményt, egy koherens jó gyűjteményt összehozni, olyan tárgyakat kiválogatni, amiben úgy gondoljuk, hogy az érték megmarad, a pénz megmarad, és akár sokszorosára fog növekedni, az már tudás kérdése, és ez egyáltalán nem biztos, hogy egy elérhetetlen dolog. Itt azért néhány százezer forintért lehet ma például olyan alkotásokat venni, amelyek exponenciálisan növekednek. Most például egyszerű példát mondok, egy olyat, ami mindenki számára érthető. Az 1953 után újraindított zsolnai gyárba készültek a szocializmusban mindannyiunk által ismert tervek, egyébként kiváló tervezőktől, Török János, sorolhatnám a neveket. 5-6 évvel ezelőttig ezeket néhány tízezer forintért meg lehetett venni. Ma körülbelül 5-10-szeres az árnövekedés, mert elkezdődött egy érdeklődés ez iránt. Tehát aki ezeket összevásárolta a 2000-es évek elején, vagy a 90-es években, vásárokon, stb., az ma komoly extra profitot tud kivenni. Ugyanilyen a kortárs művészet, ha jól van kiválasztva. Vagy ugyanilyen az a terület például egy festészetbe, hogy én azt gondolom, hogy a 60-as, 70-es, 80-as évek ma a leginkább izgalmas kutatási terület, számos felfedezetlen életmű, ahol azt látjuk, hogy 5 év alatt gyakorlatilag megötszörözi az árát. Mondhatnék erre akkor most
is. És ez egy organikus folyamat egyébként, igen. Bocsánat, hogy belevágtam András, mert hogyha azt látjuk, hogy vannak olyan gyűjtők, akik hajlandóak ilyesmire, tehát hogy nem bődületes nagy összegekért, hanem azért kigazdálkodható összegekért olyan alkotásokat vásárolni, amikben bíznak, amiben hisznek, amiben fantáziát látnak, és mondjuk azzal veszik körül magukat, akkor történik egy olyan folyamat, hogy ez felemeli ugye ezt az egész, tehát hogy eszkalálja azt, hogy mások is ilyesmibe fektessenek, olyan képek legyenek otthon, olyan művek, szobrok, tárgyak, akár zsolnai, amire azt mondja valaki, hogyha látja, hogy hát ez egy tök igényes valami, látszik, hogy itt ezek az emberek olyasmivel veszik körbe magukat, amiknek értéke van, ami szép.
Ez egy nagyon fontos gondolat. Én mindig azt szoktam mondani, amikor megkérdezik tőlünk, hogy mit gyűjtsek és hogyan. Mindig első számú szempont, ami tetszik. Mert ha nem tudsz belőle kiszállni, nem tudod eladni, várnod kell.
Akkor is ott lesz.
Akkor legalább ott van, igen, nézed. És ez tetszik. Mindegy, hogy egy ékszerről van szó, amit igen. Hord valaki, vagy egy kerámiáról van szó, vagy egy festményről, vagy egy bútorról. Amivel szívesen él együtt az ember, olyat kell gyűjteni, és utána jön minden más szempont, hogy esetleg miért érdekli őt az a téma.
És hogy kezdődik ez az egész gyűjtés?
Hát ez úgy kezdődik, hogy bemész a Petőfi Sándor utcába a Báfhoz, és utána nem tudsz kijönni 3 órán keresztül. Mert annyi minden valamit, jaj, de szeretnék megvenni.
Igen, csak én arra akartam ám kiukadni, hogy most tök mindegy, hogy az embernek van pénze, vagy nincs pénze, ugye ez visszakanyarodnék egy kicsit ide, hogy hát de nem ért hozzá, mert ugye ez a vizuális nevelés kimaradt az elmúlt évtizedekben a kultúránkból, hogy akkor mindenkinek művészettörténeti kurzust el kell végezni, alapfokon legalább, és akkor utána
neked az garancia,
jó, hát... Nem. Ezzel a baltával falagott ízlés világgal
nem feltétlenül. Azért nyilván, akik hozzánk és a műkereskedelem hozzánk bejönnek, műkereskedelemhez fordulnak, azoknak van egy affinitásuk ez iránt. Itt azért több lehetőség van. Egyrészt képezhetik magukat. Nem kell művészettörténésznek lenni, de számos képzési lehetőség is van, ha már iskolaszerűen akarják. Például ilyen a Báf Becsüs Akadémiája, ahol 3 fakultáson képzünk évente műtárgybecsüsöket, vagy festmény, vagy ékszer becsüsöket, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ezzel kell foglalkozni. A hallgatóink gyakorlatilag 5%-a lesz, marad meg a szakmába, inkább érdeklődők. Koncentráltan kapják a tudást, nem akarnak bölcsészkart végezni ezért. Van, aki ezt autodidakta módon csinálja, és természetesen mindemellett harmadikként, de nem önállóan, ott van az, hogy a kollégák és a szakember. Ezért vagyunk. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy én szeretnék tanácsot kérni, akkor nyilván nekünk az a feladatunk, hogy ebben a lehető legkorrektebb tájékoztatást adjuk értékekben, egyebekben. Sok esetben itt évtizedes kapcsolat van egy galériás, vagy egy műkereskedő és egy műgyűjtő között, mert neki hisz. Uh-huh. Nagyon fontos, igen, ez, hogy az embereknek legyen egy ilyen támaszuk.
András, a másik oldal is érdekes. Mi van akkor, hogyha neked otthon van egy...
Nekem van.
Neked van egy számozott deimed otthon például, és akkor azt mondod, hogy de igazából nekem, tudom, hogy ő óriási meg minden, de nekem nem, én szeretnék valami mást. Ezt én szeretném bevinni. Ezt azért mondtam el, mert elindult a felvásárlási időszak. Online vagy személyesen lehet ugye ezeket a tételeket a Mávarthoz eljuttatni. Ez hogy működik?
Alapvetően úgy, hogy a honlapunkon van egy felület, ahova fel lehet tölteni. Tehát mi szeretnénk megkímélni az embereket attól, hogy mindenne be kelljen jönni. Mert nagyon sok esetben azt mondom, hogy körülbelül az este 90%-ában egy jó minőségű fotó és egy méret és egyéb alapján meg tudjuk mondani, hogy körülbelül mit ér a tárgy, tudunk-e vele foglalkozni, stb. Tehát van olyan, hogy egyszerűen fölösleges lenne behozni. Ugyanez bútorokra és egyebekre is érvényes. Nyilván egy ékszernél nehezebb, azt le kell mérni, azt látni kell. Ott azért nagyon nehéz olyan fotót készíteni. Meg hát annak van egy nemesfém tartalma, vagy hát bele kell nézni a gyémántba.
Még a szecessziós kredencet becipelni azért
így
más.
Van. Tehát alapvetően már ez a tájékoztatás elsődlegesen online működik, és utána szoktunk ajánlatot, utána teszünk mi egy ajánlatot, és ha az megfelel az illetőnek, akkor behozza, és akkor ott a személyes szemrevételezésnél ezt még lehet csiszolni, de ettől függetlenül nyugodtan be lehet jönni bármelyik galériánkba, mert ott vannak a kollégák, és azonnal abban a pillanatban mondják, hogy mit ér az a tárgy.
Ebből vannak viták? Mert nyilván, aki a nagymama festményét, és egyébként erre is nagyon jó ez az említett tévéműsor, hogy ugye én gondolok valamit, abban van egy érték, hogy én amióta itt élek ebben a lakásban, az mindig ott lógott a falon, most költözünk, nem fér el, meguntam, stb. És akkor én arra ráteszek olyan összeget lélekben, amit aztán nem is ér meg a tárgy.
Viták nincsenek, csalódások vannak mindkét. Tehát az, az igazság, hogy mi látjuk a trendeket, meg egyrészt tudjuk, hogy mi van a kezünkben, másrészt meg tudjuk, hogy az mennyire adható el. Olyan értelemben vannak pozitív és negatív csalódások, előfordul olyan, hogy valaki azt hallotta a felmenőitől, hogy ez jóval többet ér, csak elment az idő, elment az érdeklődés, ma már az a bútor, vagy az a porcelán, vagy az kevesebb az érdeklődés iránta. Azért kevesebbet fog kapni, mint amit gondol. De vannak nagyon pozitív csalódások is, hogy hát van ez a kis egyszerű valami, és kiderül, hogy az az egyszerű valami adott esetben egy több milliós tétel. Számos esetben voltunk úgy, hogy tudom én, nem tudta, hogy a falon milyen kép függ, és hát az bizony egy vaszari volt, amit aztán milliókért adtunk el árverésen. Szóval mindkét oldal megvan, pont azért, mert az emberek nagy többsége nem tudja pontosan, hogy mi van a kezébe, de extrém példát is tudok mondani, egy család, tudom én, őriz egy képet, évtizedről évtizedre, mert azt mondta a nagymama, hogy ez óriási érték, és amikor behozzák, akkor kiderül, hogy...
Hogy a nagypapa festett.
Nem, akkor kiderül, hogy az ilyenkor... egy munkácsi poszter, egy összetnyomat, mert be volt keretezve, üveg volt előtte, és kép volt, tehát ilyet is tudod, tehát vannak ilyen csalódások is, de mondom a másik oldalon a pozitívumot is. Tehát.
Olyan is van, hogy mondjuk rábeszélnek valakit arra, hogy persze nyilván nem erőszakkal, hogy mondjuk ezt esetleg érdemes lehet tartani? Mert ő azt mondta, hogy ő meg akar szabadulni.
Ehhez kapcsolódnék, mert a tévékészüléket majdnem megszoktam harapni, mikor azt mondják ebben a műsorban, hogy hát ez most épp nem trendi. Hogy akkor mit érdemes csinálni, hogy várni vele, hogy hát ha újra trendi lesz, vagy az már mehet a levesbe. Tűzifának a szecessziós kredence már ezt.
Így is, úgy is. Én azt gondolom, hogy van egy ízlésváltozás. Tehát akkor, amikor azt a régi polgári kultúrát, meg a neostílusú bútorokat és az egyebeket sírjuk vissza, én azt gondolom, hogy azzal már fölösleges várni, mert egyszerűen annyira megy előre a világ, annyira modernizálódik. Én nem hiszem, hogy 50 év múlva egy neorokokó ülő garnitúrába valaki bele akar ülni. Ezek olyan tárgyak, amiből nagyon sok van. Ilyenek lehetnek porcelán étkészletek, vagy egyéb a nip figurák, amelyek óriási divatja volt néhány évtizeddel ezelőtt meg a szocializmusban. Ezek akkor lesznek újra értékek, hogyha elpusztul a 95%-uk, és megmarad az az 5, mert akkor kevés lesz. Ezt meg nem tudjuk megvárni.
Hát ilyenkor ugye, hogyha valakinek gyűjteménye van, akkor érdemes lehet esetleg tartani, mert az lehet, hogy annak értéke van, vagy valami ilyesmi. De én arra gondoltam egyébként, hogy mondjuk például kiderül valami vázáról, vagy egy festményről, hogy ez egy akár több milliós érték is lehet, akkor ilyenkor hogy zajlik a kommunikáció? Tehát, hogy akkor az illető azt gondolta, hogy hát ez egy, mit tudom én, pár tízezer forintot ér, vagy mit tudom én, 50, 60 vagy 100 ezer forint, és kiderül, hogy ez sokkal komolyabb dologról van szó. Tehát, hogy ilyen esetben mi történik akkor?
Alapvetően igyekszünk árverésre terelni a tételt. Egyszerűen azért, mert lehet egy becsértékünk egy galériába, és mindenki gondolhatja azt, hogy körülbelül ennyit ér a piacon. Én azért szeretem az árverést, mert ott a piac maga alakítja ki az árat. Ugye onnan az árverező ház százalékot kap, mindenkinek az az értéke, hogy minél magasabb legyen, minél inkább szálljon a tétel. Nyilván van olyan, amikor az galériába kell, mert szinte tudjuk a standard árat. De ha az a tétel izgalmas, jó, versenyképes, akkor én mindig az árverést szoktam ajánlani, vagy mindannyian. És erre különböző típusunk van, az egyszerűbb online-tól az egészen kiemelkedő művészeti aukciókig, ahol komoly katalógussal a sokmilliós tételek mennek. Jobb az, amikor a piac alakítja. Ebbe is lehet nyilvánvalóan meglepetés, mert van olyan, hogy valami kikiáltási áron marad, de számos esetben láttunk olyat, hogy vártunk valamit valamire, és ötször akkora lett az ár, hát megmagyarázhatatlan.
Igen. Megjött a $1 millió kérdés Fertőszögi Péterhez. Mi az örök érték? Festmény, ékszer?
Nem tudom. Én azt gondolom abszolút őszintén, hogy örök érték talán ilyen formában nagyon nehezen határozható. Én úgy tudnám leginkább meghatározni, hogy amely az adott korban egy olyan jelentős tárgy volt, amely befolyásolta a saját korát. Tehát nem egy a művészettörténeti vagy a kultúrtörténeti fejlődést követő tárgy volt, hanem olyan, ami körülfordult a világ. Annak a stílusnak, annak a művésznek egy kiemelkedő műve, vagy annak a korszaknak egy meghatározó műve. Emblematikus volt. Ezek biztos, hogy örök értékek, mert ezek beilleszkednek a történeti folyamatba, és ezek mindig oda tehető sarokpontok. Uh-huh. Azok a tárgyak, amelyek ezt a kiemelkedő hegycsúcsokat követik, azoknál előfordulhat az, hogy a trendváltozások kapcsán hullámzik a dolog.
Érdemes még egyébként nyitott szemmel járni blomtalanításokon, hagyatéki tárgyak feldolgozásokon?
Na, abból lesz a csalódás, András, amikor...
Mindig
érdemes.
Vagy például korunkban termelődik olyan, amit érdemes elrakni, mert hát ugye minden lakás ikabútorra van.
Termelődik, hát gondoljunk bele abba, hogy a mi gyerekkorunkban, ha így egymásra nézek, akkor mindenki a rendszerváltozás után szabadult a szocializmus bútoraitól és az egyéb dolgoktól, és azt mondta, hogy úristen, csak ezt ne. Ma ezek a retro tárgyak óriási értékkel rendelkeznek. Tehát nyilvánvalóan érdemes ilyen szemmel járni és nézni, mert azt gondolnánk, hogy az a váza, ami a nagymamánál láttuk, és egyáltalán nem érdekelt bennünket, az lehet, hogy ma már egy komoly érték. Ugyanakkor felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy vigyázzon ezeknél a dolgoknál, mert rendkívül sok a hamisítás.
Na igen.
És sajnos ezt kihasználják a hamisítók, tehát nagyon körül kell nézni, és nagyon érdemes szakemberhez fordulni, és csak tiszta forrásból érdemes vásárolni, mert rettenetes mennyiségű.
Egyébként meg tök egyszerű, és itt utalnék vissza az elhangzottakra, hogy lepakoljuk nagymama padlását, látjuk, hogy van valami, ami talán értékes lehet, egy fotó, felküldjük az online felületre.
Semmiből nem áll. És akkor... azért mondom, hogy nagyon sok érkezik. Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy a nagyobbik részénél el kell mondanunk, hogy sajnos ez nem olyan értékes, amit mi a műkereskedelemben tudunk, ugyanakkor mindig lehet egy olyan. Tehát tényleg itt arról van szó, hogy nincsen költsége, ingyenesen megtesszük. Tehát ha valaki veszi azt a fáradtságot, hogy lefotózza, beküldi, vagy behozza a galériába, én is, kollégáim is elmondjuk a magunk természetességével, hogy ez pontosan mit ér, ha jó a tárgy, akkor biztos, hogy segítünk az értékesítésében, és azon leszünk, hiszen ez közös értékünk. Ha pedig nem, akkor azt mondjuk, hogy akkor is tudunk tanácsot adni, hogy esetleg, ha mi nem, mit lehet vele csinálni, mert azért a műkereskedelem alatt van egy olyan kereskedési réteg, ahol a lakosság egymás között tud vásárolni, cserélni, ha neki ez fontos.
Hát
tehát lehet, hogy még abból is lehet pénzt csinálni, és nyilván mi ezt nem, mi a lakosságért vagyunk, meg az emberekért vagyunk, tehát nem kívánjuk azt, hogy ha mi nem, akkor vigye, hova akarja, akkor is tudunk tanácsot adni.
Két hozzászólással zárjuk a beszélgetést, mind a kettő egy teljesen másik beszélgetésbe vezet. Az egyik az örökértékre írt a hallgató, hogy a Marcel Duchamp Pissoir örökérték, ugye a dekonstruktivizmusnak az
egyik. Nem örökérték, de a 20. századi igen. művészettörténet egyik legnagyobb kérdése. És az egyik legjobb kérdése egyébként. Igen. Tehát amikor Duchamp azt az alkotást 1917-ben kiállította, akkor feltette egy olyan kérdést, aminek azért volt létjogosultsága, és meghatározza a 20. század egész művészetét. Más kérdés, hogy válaszol rá.
Hát azért mondjuk én örülnék, hogyha lenne otthon egy ilyen gipsz Vénuszom, amire Dali aláírta a nevét, hogy ezt ő csinálta igazából, és akkor onnantól kezdve felértékelődik.
Hát nyilván vannak olyan művészek, akiknek az aláírása felértékel dolgokat.
És a másik pedig azt, ami itt a hallgató, hogy Van Goghnak a képei élete során senki, a kutyának se kellettek, ugye, az a Andrásnak a válasz, hogy érdemes-e gyűjteni akármit kortárs alkotások közül. Én szerintem érdemes.
Tanítványaimnak el szoktam mondani, hogy Van Gogh-szerű tévedések ma már nincsenek. Abban az időben voltak és lehettek, nagyon sokat változott a világ, azért ma már olyan apparátus, olyan az internet világában, nincsenek Van Gogh-szerű tévedések. Akit életében nem tudtunk befuttatni, azt a halála után nagyon nehéz lesz. Nyilván lehet ezen változtatni, de olyan értelemben, hogy egy világnagyság születik meg a halála után, és átértékelődik az egész életmű, miközben életében egyetlen egy művét tudta eladni, mint Van Gogh. Én azt gondolom, hogy ilyen tévedések a mai műkereskedelemben és művészettörténetben ma már nincsenek.
Hát akkor, András, olyat, ami tetszik, az az elsődleges és a legfontosabb. Legalább vegyük magunkat körbe olyan tárgyakkal, amik valódi alkotások. És hát mindenkinek ajánljuk ugye a BÁV Artnak a felvásárlási időszakát október 4-ig, akár értékes kincsekre is lehet bukkanni, vagy pedig azokat nagymama hagyatékából például, hogy a beszélgetésben volt bevizsgáltatni, felbecsültetni. Úgyhogy szerintem egy izgalmas dolog, és egyébként pedig csak önmagába izgalmas betérni valamelyik
bizony
BÁV Artba, és ott egy kicsit elveszni a tárgyakban, mert szerintem az szuper. Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen, nagy élmény volt, és akkor sok sikert a média szerepléshez, mert lesz folytatás.
Köszönjük szépen! Fertőszögi
Péterrel beszélgettünk, a BÁV Art művészeti igazgatójával, műkincs befektetésekről.